Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Veres András győri megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével Prontvai Vera beszélget. A beszélgetés negyedik része következik.
A közeljövőre nézve a püspöki konferenciának, vagy esetleg önnek, mint megyés püspöknek milyen hasonló törekvései vannak?
Sok mindenben szeretném ezt a közvetlenséget, ezt a személyességet megvalósítani. Most igazában én az Újegyházmegyében egy kicsit az ismerkedés időszakában vagyok, és próbálom felfedezni azokat a közösségeket, embereket, akik eddig is valamiképpen ott voltak a templomok körül, és amiben nagyon fontosnak érzem a megújítást, az az, hogy az egyházközségekben valamiképpen fölébresszem annak a küldetésnek a fontosságát, hogy missziós egyház legyünk. Hogy ne elégedjünk meg önmagunkkal, ne zárkózzunk be, hanem minden tettünkben, szentmisénél, egy búcsúnál, egy zarándoklatnál, egy bálnál, ha már az előbb szóba hoztuk, ott legyen bennük a készség, hogy másokat is megszólítsanak. Néha az az érzésem, hogy a vallásosságban egy ilyen individualista szemlélet uralkodik, hogy elmegyek a misére, majd, hogy nem azt mondom, hogy lelkiismereti kötelességemnek eleget tettem, de semmi több, ezzel befejeződött számomra a Istennel való, vagy az egyházzal való kapcsolat. Nem ez a vallásosság, és hála Istennek ezt azért most már többen érzik, tudják, de ezt tudatosan is vállalnunk kell, és ezért tudatosan tenni is kell valamit, hogy mindenki átélje annak a fontosságát, hogy ő is küldve van, ő is apostol, és neki is feladata az, hogy megszólítson embereket, hozzon embereket, akik az evangélium által az életüket jobbá tudnák formálni, csak eddig valami oknál fogva nem adatott meg nekik. Lehet, hogy személyes csalódás, lehet, hogy egy rossz emlék, lehet, hogy csak azért, mert nem volt, aki neki beszéljen erről, nem volt kapcsolata sohasem az egyházzal. Sok oka lehet ennek, de szólítsuk meg őket, hozzuk őket. Tehát azt gondolom, hogy a jövő egyháza csak akkor fog működni, hogyha az egy nagyon személyes kapcsolatok láncolatára fog épülni, hogy személyes megszólítás által tudunk közösségeket kialakítani. Vége a népegyházi időszaknak. Tehát pusztán az, hogy most templomban ki fogunk hirdetni valami programot, nem fognak tódulni az emberek, ezt felejtsük el. Csak akkor, hogyha meghívom, megszólítom, elhozom, valakivel összeismertetem, és akkor rábízom, hogy te segítsd akkor őt a továbbiakban. Tehát egy nagyon-nagyon embertől emberig menő missziós munkának kell következnie az elkövetkező időben.
Az eukarisztikus kongresszus és annak előkészületeihez hozhat egy ilyen irányú megújulást?
Feltétlenül, és ebben azt szeretném, hogyha ez az egész országra éppen ezért kiterjedne, mert ugye azt ne felejtsük el, hogy az eukarisztikus világkongresszus az egy egyházmegyének, illetve egy városnak szóló megtiszteltetés, de hát nem vagyunk mi ahhoz túl nagy ország, hogy ez egy egész országra kiterjedő előkészület lehessen, ami előttünk áll, tehát mindig is azt hangoztatom magam részéről is, ezért igyekszem dolgokban részt venni, hogy mindenki, aki ebben az országban él, érezze magáénak majd ezt a kongresszust, de legfőképpen, hogy erre egy nagyon mély lelki készülettel, egyfajta hitbeli megújulással törekedjünk, de ez nem fog másképpen menni, csak hogyha készek vagyunk ebben a mentalitásban részt venni, hogy ez világkongresszus lesz, tehát ebből a szomszédom, a barátom, a munkatársam sem hiányozhat.
Pontosan. Ezt nagyon jó hallani, hogy hát nekünk kell az emberek után menni, nincs mese, és hogy nagyon felidézi, kicsit meg is döbbentem, már több mint egy évtizede hallottam egy kedvenc öreg szerzetes missziós papomtól, hogy a hagyományos lelkipásztori módszerek elégtelenek és alkalmatlanok a mai Magyarországon ahhoz, hogy elérjük az embereket. Megvannak nekünk ezek az új módszereink, az új akaratunk, hogy utánuk menjünk, bemerünk kopogni az ajtókon, gyere el a bárra, bemerünk kopogni, hogy gyere el, nem tudom, én a lefesteni a kerítést, mert erre jönnének. Valami ilyesmikre, de bemerünk menni. Van bátorságunk megszólítani őket, mert azt én úgy érzem, hogy ha nem megyünk utánuk, nem megyünk oda, a faluban a frissen beköltözött hogy te nem jönnél el nekünk segíteni, a virágokat újra kéne rendezni, semmi más. És onnantól megindul valami. Az első lépést nekünk kell megtenni, és azért még sokan vagyunk, hát még azt mondja 3,2 millió ember, hogy ő katolikus, meg még további 1, nem tudom mennyi reformált ebbe, mármint hogy a reformáció hagyományában élő ember, tehát többségben vagyunk, akkor oda mehetünk a másikhoz.
Nem általános ez a mentalitás, de vannak ebben nagyon szép példák is. Még akkor is szép példák, hogyha ezeket az embereket sokszor nagyon durva megaláztatás és csalódás éri. Egészen konkrét, nem fogom megnevezni a helyszínt, mert elég nekik megküzdeni ezzel a problémával. A templom építés kapcsán az új lakótelep, vagy a új városrész lakóit megkeresték, és próbálták volna őket bevonni, nem csak az adományok felajánlásában, hanem a meghívásban is, és hát elmesélték, hogy bár a képviselőtestület tagjai felosztották egymás között az utcákat, nem volt mindenki elég bátor, egy-két csalódás után, vagy egy-két megalázás után abba hagyta, mert nem volt elég erő benne. De erre is igaz, hogy a hűség, a kitartás az mindnyájunk számára szükséges, de azt gondolom, hogy a legfőbb probléma az, hogy mindig valami világot megváltó koncepciókat gondolunk el. Ehhez nem az kell. Ehhez csak az ember kell, meg a szándék. Nem az íróasztalnál fogják kitalálni azokat a módszereket, amivel lehet. Nem is lehet általános módszert adni, mert más egy város, más egy kis település, más egyik plébánia ugyanazon a településen, más a másik plébánia, tehát ez mind hely és személyfüggő dolog, inkább a készséget, a vágyat kell fölébresztenünk e felé, hogy legyen bátorságunk, legyen hitünk abban, hogy ez jó, és ennek így kell haladnia, és akkor szeretet az elég kreatív. Az mindig megtalálja a apró dolgot, hogy most ebben kellene, most abban kellene valamit tennünk, és egyik már fogja hozni a másikat, csak el kell indulni ezen az úton, és nem várni, hogy majd az okosok, már bocsánat, hogy mindjárt meg azt mondja a püspökök, de legtöbbször azt szokták várni, hogy majd a püspökök, vagy a püspöki konferencia majd ilyen vagy olyan módszert fog kitalálni, és pasztorális elveket fog nekünk megfogalmazni. Nem így működik a dolog. Mindenkinek a saját közösségében kell megtalálni azt, hogy mit tudunk tenni hitből fakadóan ebben a közösségben, és akkor biztos, hogy benne, hogy működni fog. A bátorítást kell hozzáadnunk, úgy látom.
A Szent László év hogy illik ebbe a folyamba?
Hát sokféleképpen illeszkedhet, ami az én szívem vágya, hogy illeszkedjen. Nem vagyok történész, nyilvánvalóan a történelmek egy-egy időszakát jobban vagy kevésbé ismeri az ember, de én, ahogy Szent László életét ismerem, meg azt a kort egy picit, úgy érzem, hogy Szent László valami olyan unikális, olyan egyedülálló dolgot vitt végbe ott a népvándorlások után, ami csak a hitéből fakadóan következhetett. Prohászka írja, hogy Szent István megkeresztelte ezt az országot, Szent László pedig eszményítette a kereszténységet. Tehát a saját életében, uralkodói, családfői életében tudott valami olyan evangéliumit tenni, ami egész Közép-Európának békét teremtett. Tehát az ő országa, az ő uradalma több mai európai országot érintett, és ott béke volt, és építkezés folyt, és a kereszténység növekedett. Ő a szabolcsi zsinatot létrehozta, ami az egész egyháznak, azt mondanám talán, hogy a mai időkig hatóan olyan szabályokat fektetett le, amely képes volt évtizedeken, évszázadokon keresztül éltetni az egyházat. Én azt gondolom, hogyha semmi mást, csak azt megtanulnánk ebben a jubileumi esztendőben, hogy kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy templomba járunk pusztán, hanem keresztények vagyunk a nap 24 órájában, és kétkezi munkásként, bölcselkedő tudósként, politikusként, teljesen mindegy, keresztényként élünk. Ezáltal igyekszünk a világban Isten országát építeni. Szent László nagyon tudatosan erre törekedett, és azt gondolom, hogy ez az, amire ma is föl kell figyelni. Annyit beszélünk, hallunk a visegrádi négyekről, hogy így egy közép-európai erősebb politikai közösséget lehet teremteni. Biztos nagy szükség van rá, meg úgy látom, hogy szép eredményei is vannak ennek, de azt gondolom, hogy ehhez mindenféleképpen többre van szükség, mint pusztán egy akaratra, hogy létrehozzunk egy ilyen politikai erőt, ezt a lélekkel kell megtölteni. És csak akkor fog működni.
Abszolút.
Csak akkor fog működni, hogyha ennek ott van az a krisztusi lelkülete, ami úgy érzem, hogy ma még hiányzik, nem csak a visegrádi négyek minden döntéséből, hanem Európának a társadalmi politikai létezéséből. Itt van sok tennivalunk, és amikor a Szent László erekének őreként, győri püspökként ezt fontosnak tartottam elindítani, akkor azért tettem, mert meggyőződésem, ha valamire nagy szüksége van ma ennek az országnak, és akkor kicsit bővítsük ki, azonnak az országoknak, akiket Szent László birodalma érintett, akkor ez ez. És ha ez a jubileum ráirányítja a hívőknek is, nem hívőknek is, netán még a politikusoknak is a figyelmét erre a Szent Lászlói örökségre, akkor valami nagyon szép fog tudni ebből megszületni, azt gondolom.
Mert Szent László talán egészen közel van a néplélekhez, tehát ő egy olyan személy, akivel talán lehet azonosulni, és talán közel tudunk lépni vele mindenkihez, mert ugye hős is, férfi is, családfő is, hazaszerető is, ezt mindenki szereti, ezeket a dolgokat, és benne valamilyen megtestesült.
Hát csak meg kell nézni a történelmünket, a kultúránkat, Szent László tisztelete egészen a népszokásokig menően ott él mélyen a magyarság lelkületében, és hozzá kell tennem, hogy nem csak a magyarságéban, hiszen a környékbeli népeknél is, csak meg kell nézni, hogy hány templom van Szent László tiszteletére szentelve. Menjünk le egészen Zágrágig, ahol ugye ő alapította meg az egyházmegyét, egy székes egyház született az ő tiszteletére, tehát minden arról beszél, hogy az ő szellemisége tovább él napjainkig, és olyan örökség, amit a mai világban is lehet érvényesíteni, és talán ezt kell, nem mást érvényesítenünk. Engem megdöbbentett, amit egy történésztől hallottam, hogy egészen Mária Terézia koráig a Szent Király, tehát csupa nagybetűvel, nem Szent István volt, hanem Szent László. És utána jött egy fordulat a Szent Jobb visszaszolgáltatása révén, stb., de a Szent Király a Szent László volt. Ez nem csökkenti Szent István érdemét egyáltalán, csak inkább arra való utalás, hogy a nép tudatában a Szent Király, a Szent Lászlói örökség lelkület az ott él mind a mai napig.
Szent Lászlóval kell megkeresnünk a testvéreinket valószínűleg, mert ő alkalmas arra, hogy megértsük egyáltalán ezt. Egy élményt hadd mondjak el ezzel a meghívással kapcsolatban. Mi a mi falunkban valamikor egy évtizede szerveztünk egy falumissziót, és megkértük a papunkat, hogy menjél már el a kocsmába, és hívd meg őket a templom ünnepre, és menjél be az önkormányzat. És mondta, hogy jaj, dehogy megyek én, meg nem tudom. És azt vette a bátorságot, és bement. És élete nagy élményeként írta le, hogy milyen megtisztelve érezték magukat az emberek, hogy a pap bement a kocsmába, és meghívta őket, bement az önkormányzat építési osztályára, és meghívta őket, és bement a boltba, és meghívta őket. És a 7000 lakosú faluban szerintem 1500 ember ott volt a záró ünnepén. Tehát, hogy nem kell félni. Az emberek ezt jól veszik általában. Lehet, hogy van egy közeg, ahol rosszul érezzük magunkat, de arra való az, hogy hát más is kapott már a képére. Tehát, hogy ezt megtanuljuk. Tehát nekünk azt gondolom, hogy ez a püspöki irány, hogy bátran találjuk ki, és menjünk mi magunk, és cselekedjünk, ez a jó. Most azt mondja a püspök úr, hogy most ismerkedik az egyházmegyével, és nekem tetszik ez a kép a fekete erdőről. Mit lát az egyházmegyében buzogni? Szóval mik azok a pici dolgok, ami ez érdekes lehet, ebből még lehet valami, ez már jó. Mert nyilván itt új dolgok, új források, új jelenségek is kell, hogy jelen legyenek, mert másként ácsorgunk.
Valószínűleg még nem fedeztem föl az összes forrást. Egyet-kettőt látok talán már megjelenni. Egészen más az egyházmegye, akár az egyházmegyei központ is, de az egyházmegye maga is, hiszen Vas és Zalának az a kétharmad, ami a Szombathelyi egyházmegyéhez tartozik, egészen más települési szerkezetet, formát, kultúrát hordoz, mint mondjuk a Győri egyházmegye nagyobb városai, nagyvárosai, ipari települései, és ebből sok minden más is következik. Egészen biztosan egyik fontos dolog, és talán az előbbiekben ezért is beszéltem a nagy vehemenciával elsősorban erről, hogy ez a személyesség. Látom, hogy egy nagyvárosban, mondjuk mint Győr, 150 ezer lakossal, kell, hogy az emberek, különösen hallom, hogy sokan más vidékről települtek oda az Audi miatt. Ott kaptak munkát, ott települnek le, ott keresik a jövőjüket. Sokan hiányolják esetleg, hiányolhatják ezt a közösségi életet, ami esetleg otthon, a szülőfalujában, vagy ahol korábban élt, megvolt számára. De ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy óriási lehetőségei vannak ennek a városnak, de a többi nagyobb településen, városban is látom, hogy az, hogy gazdaságilag egy pörgősebb, egy dinamikusabb fejlődésen mennek át, még nagyobb jelentősége van ennek a személyességnek, a közvetlenségnek. Így jut anyagiakból arra is esetleg a közösségi életet fejlesszük, és nagy örömömre szolgál, hogy a papok döntő része ezt érzi, tapasztalja, önkormányzattal, helyi vállalkozókkal jó kapcsolatban vannak, szép összefogások vannak. Nem csak arra, hogy a templomot felújítsuk, hanem hogy a településnek legyen valami belső dinamikája, élete, ne csak egy lakóhely legyen. Ezeket nagyon-nagyon fontos értékeknek érzem, és azt is érzem, hogy minél több elkötelezett ember kell. Sajnos papi utánpótlásunk, kispapjaink nagyon kevesen vannak, éppen ezért most egy ima szövetséget, egy Boldogabb Porvirmos ima szövetséget indítok útjára, hogy imádkozzunk minden nap új hivatásokért, mert Jézus azt mondta, kérjetek és kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak, nagyon kell zörgetnünk, de ugyanakkor azt is hiszem, hogy ha a világi híveink is megérzik a maguk felelősségét az egyházon belül, számukra elindítottam a lelkipásztori kisegítő képzést, hogy minden településen legyen legalább egy, de inkább kettő, három, négy olyan valaki, aki ezt a tanfolyamot elvégzi, kész a szabad idejéből, energiájából a közösségért áldozni, akkor ha nem is tudunk minden vasárnap eljutni minden településre szentmisét bemutatni, akkor ott lesz egy ige liturgia, amit ezek tudnak vezetni, de egyáltalán, hogy ők animálják azt a közösséget, mert ahol a pap ott lakik helyben, nyilván több időt, energiát tud fordítani a hívekre, de ahol nem lakik pap, már pedig nagyon sok településen nem lakik pap, ott ezek legyenek a papnak a kinyújtott kezei, akik tudnak segíteni abban, hogy ez a közösség élő közösség lehessen, sőt fejlődhessen, meggyőződésem, hogy ahol ezek a készségek jelen lesznek, ott a szentségi megerősítés, a szentségkiszolgáltatások, a hitoktatás, a szentmise, az eucharisztia megünneplése meg fogja adni azt a kegyelmi töbletet, ami kell ahhoz, hogy növekedésnek tudjon indulni a jó mag. A természet fölötti a természetesre épül, Szent Ágoston óta ezt nagyon jól tudjuk, tehát emberileg is meg kell szerveznünk azt a módját, amire a természet fölötti a kegyelem építeni tud.
Nagyon szépen köszönjük az elhangzottakat.
Kedves hallgatóink, Veres András győri megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével Prontvai Vera beszélgetett.